Művészportrék. Markovics Ferenc, fotográfus. Első rész. Markovics Ferenc 1936-ban született, és most 75 éves. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás a Mai Manó galériában. Hogyan kezdte a pályafutását? Hogyan találkozott, hol találkozott először azzal a gondolattal, hogy a kép, a fotó az fontos lehet az életében?
Gyerekkoromban mindig elnéztem apámat, aki amatőr fotós volt, de nagyon precízen készítette elő a felvételeket, mindent állványról fotografált, alaposan megnézte a hátteret, a körülményeket, és hát ez éveken át, amikor a családi fotók készültek, ezt nézegettem. Aztán teljesen váratlanul 16 éves koromban, 1953-ban rám tört a vágy, hogy nekem, de most aztán múlhatatlanul és azonnal kell egy fényképezőgép, és lerohantam apámat ezzel. Most ő úgy mindig megfontolt ember volt, az a bármilyen kívánságom volt, azt azért úgy nem azonnal teljesítette. Itt is az történt, hogy kezembe adott egy fényképészeti szakkönyvet, Fári és Vermes híres könyvét, a korszerű fényképezést, ami abban az időben a legkorszerűbb és legrészletesebb tananyag volt. És azt mondta, hogy amikor megismerkedtem minden részével a fényképezőgépnek, akkor jelentkezzek, revizsgáztat, és akkor fontolóra veszi a dolgot. Na most 2 hét múlva összecsaptam előtte a bokámat, és jelentettem, hogy készen állok a vizsgára. Hát egy picit gyanakodott, de amikor előadást tartottam neki a mélységélességi korong szerepéről, amit még a kollégák sem nagyon tudnak, ő pláne nem tudta, akkor megrendült a bizalmatlansága, hogy így mondjam, és előhúzott, mert ez fölkészült rá, előhúzott egy Zorki fényképezőgépet, amit a Cegléden ideiglenesen állomásozó szovjet haderőtől vásárolt. És na hát, földön túli boldogság volt, így kezdtem én el fényképezni.
Milyen technológiával dolgoztak akkor? Tehát a filmek, a kidolgozás, az mennyire volt könnyű ahhoz képest, hogy ma, illetve ma már nem találkozunk ezzel a jelenséggel sem egyáltalán, hogy analóg film?
Igen, hát de filmre fotografáltunk, kétségtelen. Akkor legolcsóbban elérhető nyersanyag az a Superpan nevű nyersanyag volt, amit a filmesek is használtak. Egy olyan vastag hordozója és emúziója volt, hogy a 36 kockányi felvételre elegendő nyersanyagot alig lehetett betuszkolni a kazettába. Csikorgott a vége, amikor betöltöttük. Tehát erre dolgoztunk, és bizony alaposan föl kellett arra készülnünk, hogy olyan előhívási technikát alkalmazunk, amelynek segítségével utána 30x40-es kiállítási képeket tudtunk nagyítani. Mert ugye a végső cél ez volt, hogy kiállításokon részt venni. Szerencsére megvolt a Dulovics Jenő könyve, a művészi fényképezés. Nagyon hasznos tanácsokat adott e tekintetben, mert ő is kisfilmes technikával dolgozott. És ezt mi elsajátítottuk, és valóban már 2-3 év múlva, tehát mondjuk én 1956-ban már nemzetközi kiállításon szerepeltem elfogadott képemmel. Ehhez tehát az elsajátított technika továbbá a Ceglédi fotószakkörben, ami aztán fotóklubba avanzsált, az esztétikai alapszabályokat is sikerült elsajátítani, és ennek eredményeképpen már, mondom, részt vettem hazai és nemzetközi kiállításokon is.
Ezek mennyire voltak beállított vagy spontán képek? Mennyire kellett, vagy volt az követelmény, hogy fölkészüljön az ember egy ilyen képnek az elkattintására?
Hát ez most hozzátartozik, hogy nagyon sokan ugye járják a tájat, a várost azzal, hogy a téma az utcán vagy a földön hever. Most én elég hamar rájöttem arra, hogy én nem vagyok egy fotoriporteri alkat. Tehát rákényszerültem, hogy megrendezzem az elképzeléseimet. Most ez hozzátartozik az, hogyha képötleteim voltak, akkor ezeket vázlatok formájába, egy füzetbe bejegyeztem, és amikor módom nyílt rá, akkor kiviteleztem. Azért született úgy is képem, hogy cegléden járva, ellesett pillanatképeket készítettem, de mondom, a képeim zöme az előre kitalált és az ötlet alapján kidolgozott kép volt.
Maradjunk még akkor az 50-es éveknél, ekkor vonult be katonának. Itt hogyan sikerült összeházasítani a fotózást a katonasággal?
Ez egy érdekes dolog, ugyanis abban az időben mindent tudtak mindenkiről. Következésképp annak is valahogy nyoma maradt ugye a kiegészítő parancsnokságon, ugye, mert az foglalkozott az összeírással, a sorozással, majd a bevonultatással. Az én esetemben is ez történt, hogy miután már szerepeltem kiállításokon, ezek a sikerek azért úgy megjelentek a ceglédi helylapba, a fotóújságba, szóval hogy nem valahogy ezt regisztrálták. És amikor behívtak katonának, hát természetesen az újonc kiképzésen átestem, de nem sokkal ezután bevezényeltek engem egy katonai lapnak a szerkesztőségébe. Először laboránsnak. De nagyon rövid idő múlva egyszer nem volt a szerkesztőségben senki, aki egy adott feladatra fogható lett volna, és akkor engem elküldtek erre. Most a képekkel elégedettek voltak, akkor azt leközölték, akkor újra elküldtek. Szóval így szép lassan elkezdtem fotografálni, és meg is jelentek ezek a képeim az adott labba. Ez eltartott egy néhány évig, mert még ott fotórovatvezető is lettem a végén. Tehát ez egy nagyon jó tanuló idő volt, kétségkívül. Jártam az országot, és olyan helyekre jutottam el, ahová abban az időben nagyon nehezen jutott el valaki még határsávba érvényes engedéllyel se. Tehát Sopronba mondjuk valaki nagy nehezen eljutott, vagy Kőszegre, de onnan tovább már nehezen. És én jártam az Irotkőn, ezt Kőszeg esetében mondom, vagy Sopronba, kint Fertőrákoson. De hát ezt most a nyugati határt mondtam, de ez a teljes országot körbejárva nagyon alaposan sikerült feltérképeznem, hogy így mondjam, az országot.
Nem megbízást kapott, hogy itt készítsen képeket, vagy csak kihasználta, hogy volt lehetőség?
Persze, mint ennek a katonai labnak a fotósa, hivatalból jártam ezeket a helyeket.
Milyen típusú képeket kellett készíteni ebbe a labba?
Hát igen. Tehát mondjuk katonatársakról főleg portrékat, ugye újságíró kolléga jött velünk, aki írt ezekről az emberekről, vagy szolgálat közben, tehát a katona élet rezdüléseit, hogy így mondjam. Na most egy idő múlva én próbáltam kitörni ezekből a kötelmekből, és ajánlottam, hogy legyen az újságban, tudnék, addig nem volt, egy elég brosúra jellegű lapot csináltunk mi, és elmondtam egyszer egy értekezleten, nem kis felháborodást váltva ki, mert ugye ez kritika volt, voltak éppen az addigi lapról, elmondtam, hogy olyan rovatoknak kellene lenni, amelyeket a fiatalok szeretnek. Tehát sportrovat, nagyisten lányokról képek, keresztrejtvény, humor, azon belül kroki, kis színes. Tehát színesíteni kéne a lapot. Na, ennek a reakciója az volt, hogy majdnem kirúgtak, de aztán győzött a józan észre, az megfordult, hogy na, maga nagy okos, ne csak jártassa a száját, hanem írjon novellát, meg fotózzon humoros dolgokat, csináljon keresztrejtvényt, és a többi. És hát én megcsináltam.
És akkor a Határőr című lap ettől kezdve fölfelé indult a olvasói létszámban?
Igen, hát ezt nem tudom, olyan felmérést nem csináltunk, legalábbis én nem tudok róla, hogy az olvasottság szempontjából. Ez egy adott példányszámban elkészült, szétküldték mindenfelé. Még azt is el tudom képzelni. Én csináltam aztán, szorgalmaztam, hogy rejtvényversenyt, ami az általános műveltséget azért emelte. De olyan kérdéseket próbáltam összeállítani, amiben volt humor, érdekesség, képekhez fűződtek ezek jó részt. Na most aztán lassan rájöttek, hogy engem inkább érdekel a sport, meg a kultúresemények. És abban az időben voltak ilyen, hogy kultúrversenyek, tehát ott színdarabok, táncjelenetek zajlottak, hangszeres szólók, szavalat, nem mondjam, a magyar irodalom legszebb alkotásaiból. De most ezeken fotografáltam, és nagy képes összeállításokat csináltam.
Itt közben a katonaság előtt átugrottak 56-ot, és nem tudom, hogy lehet erről kérdezni, hogy ott megragadta valami a fényképezőgépét.
Ez is egy érdekes dolog. Én ugye Cegléden éltem. Most a rövidség kedvéért nem mondtam el, hogy engem nem vettek fel egyetemre származási okok miatt, mert apámnak volt egy jogi doktorátusa, anyám pedagógus volt abban az időben, ennek a fele is elég volt ahhoz, hogy X-es származású legyek, egyéb származású. Tehát érettségi után én hiába érettségiztem jelesre, és már irodalmi pályázatokon a gimnáziumokban nyertem. Ezek elvileg pluszpontokat jelentettek a felvételinél, de ez nem zavarta a felvételi bizottság, pont az ELTÉ-t egyébként, ugye magyar könyvtáros, meg magyar újságíró szakra jelentkeztem különböző években, de nem vettek föl. Jött a stencilezett papír, miszerint megfelelt, ám de férőhely hiányában. Még az sem volt ott, hogy sajnos, csak férője hiányába nem áll módunkba felvenni. Tehát egy picit a saját iskolámat jártam, olvastam, apámnak több ezer kötetes könyvtára volt, ezeket végigbújtam, de mentem a ceglédi könyvtárba. Olyan barátaim voltak, akik könyvet csereberéltünk. Tehát így módon próbáltam a saját egyetememet elvégezni. Na tehát én Kínomba elmentem a postára 55-ben érettségi után dolgozni, de azért, hogy ott nyugodtan föl tudok majd készülni az egyetemi felvételikre. Hát nyugodtan föl tudtam, csak éppen nem vettek föl. Ellenben postán dolgoztam. Jött 1956, amikor is a Ceglédi postán dolgoztam, és minden este felé elmentünk a pár száz méterre lévő Kossuth szoborhoz, Cegléden, Szabadságtéren, ahol meghallgattuk a szónoklatokat, szavalatokat. Ha Pestről érkezett valaki, akkor beszámolt, hogy mi történt Budapesten, és aztán békésen hazamentünk. Most a postán az volt az álláspont, de ez fönn a vezérkart döntötte el, ugye akkor még közlekedés és postaügyi minisztérium volt, hogy nem sztrájkolhat a posta, mert az országnak erre szüksége van. Na most ebben benne volt úgy minden, hogy a forradalomnak is szüksége van erre, tehát a postára, hogy a hírszolgálatás folyamatos legyen, a levélváltások és a többi. Magyarul mi végig dolgoztuk ezt az időszakot 1956-ban. Cegléden fura dolog, de nem dördült el lövés, illetve egyszer egy hajnalban, már a kijárási tilalom idején átrobogott egy terepjáró a város centrumán, és egy lélek nem volt az utcákon, és akkor leadtak egy sorozatot vaktába. Tehát ez ennyi volt, ami mondjuk lőporszagú eseménynek minősülhetett.
Egyik nagyon híres képe Gagarinról készült a parlamenttel a háttérben. Ez már a Határőr szerkesztőségi tagjaként készítette?
Úgy van, igen. Egy érdekes volt, hogy ugye akkor még a fotórovat vezetőm kiadta az utasítást minden gépcsattogtató kollégának, hogy szórodjunk szét a körúton, és kéreckedjünk be a második emeleti ablakokba, mert onnan rálátásból nyílt arra esély, hogy a közeledő gépkocsiról több felvételt is, esetleg kettőt vagy hármat lehetett készíteni. Ugyanis akkor még nem volt motoros gép. Hát a motoros géppel most már akár egy másodperc alatt 14 felvételt lehet csinálni. Csak most mondtam egy számot. De abban az időben nem volt motoros gép, tehát kézzel kellett továbbítani a filmet. Most ezt akármilyen gyorsan csinálta valaki, még gyors felhúzó kar se nagyon volt, hanem ilyen kis tekerentyű, tehát egy csavar. És az azért időmúlással járt. De mondom, ebből a második emeleti ablakból nyílt esély, hogy azért nem száguldott ez a gépkocsi, ami hozta a Gagarint, meg a konvoj, ugye, mert ez előtte motoros rendőrök, utána még kocsik. Tehát nem jött olyan gyorsan, elvileg lehetett készíteni. Igen ám. Csak hogy én akkor már láttam a különböző országokban született Gagarin képeket, mert tudnék, ő már akkor járt Varsóba, Kubába, meg még nem tudom milyen országban, de mindig az jelent meg ezekről, Gagarin áll a nyitott gépkocsiba, integet, és háta mögött ilyen elmosódott fejek. De ezek fölcserélhetők voltak, tehát az országot nyugodtan senki nem reklamált volna, hogyha Lengyelországba készült képeket mondjuk kubaiként adták volna el. És én azon törtem a fejem, hogy mi van olyan pont azon az útvonalon, ami bevezet az Üllői úton, hogy a Ferihegyi repülőtértől, és akkor rákanyarodtak ott az iparművészeti táján a körútra, azon végig, ez a Jászai Mari tér után torkollott a Margit hídba, és eltűnt a gépkocsi sor a Mártírok kutyán, akkor még Mártírok kutyának, Moszkva tér irányába.
Akkor még
Mártírok kutya. Igen, a Ben Mozinál, hogyha pontosak legyünk, ott kanyarodott. Na most én meg elkezdtem törni a fejem, hogy mi van olyan jellegzetes pontja Budapestnek, amivel össze lehetne kapcsolni őt. És hát beugrott, hogy ez a parlament, igen ám, de az ugye csak a Margit hídról volt fotografálható, és a tetejében olyan pontról, hogy nekem föl kellett mászni a híd korlátjára, hogy átlássak, mert egy ember tömeg állt mind a két oldalon, és ugye integetett. Hát haladtam a Szentendrére vezető úttest, így utólag belegondolva tényleg hátborzongató, de nem törődtem én akkor ezzel. Azt is tudtam, hogyha én előre fölmászok, akkor felfedeznek a egyenruhás, meg a civil ruhás rendőrök, meg nem is tudtam, hogy ugye melyik az. Tehát engem lerángatnak. Következésképp. Megvártam, amíg ahol ugye törik a Margit-szigetre bevezető útnál a híd, és ott járt már a gépkocsisor, akkor fölpattantam erre a keskeny hídkorlátra, és arra ügyeltem csak, hogy ismerve a Rolleiflex gép zárjának a késési idejét, mert ugye nem akkor fényképez a gép, amikor megnyomom a gombot, hanem egy pici késéssel. Tehát akkor nyomtam meg a gombot, amikor a csajka, mert ugye azzal jött, vagy sirály, ha úgy tetszik, a gépkocsival, az orra megjelent a keresőmbe. És valóban ez beigazolódott, amikor előhívtam utána a filmet, hogy éppen így volt benne teljes egészében, illetve hátul a parlament, mert arra közben ügyeltem, hogy az ott a kép tetején ott legyen. Tehát így született ez a kép. Na most hát ugye egyetlen egy felvételt lehetett csinálni. Tehát ez Isten kísértés volt. Ezt én tudtam az elején, de mindent egy lapra tettem fel. Nem az első ilyen parancs megtagadásom, vagy nem tudom mi volt, mert ugye nem a körútra mentem a második emeleti ablakba. Lényeg az, hogy úgy ballagtam vissza a Marx tér, mert ugye az volt, a nyugatival szemben volt az Rényi nyomda, ahol székelt az összes katonai lapnak a szerkesztősége. Megérkeztem, a többiek már akkor laborálták a filmjeiket, hívták elő, én meg bejelentettem, hogy megcsináltam a képet, az egy képet, ha igen, talán. És hát borzalmasan letoltak, szóval azt most nem akarom szóra-szóra idézni, hogy parancs megtagadás volt ez tulajdonképpen, ami egy katonai lapnál, tehát a főbelövés határát súrolta már, és tehát rálegyintettek. Na most én utolsónak mentem be a laborba, előhívtam a filmet, és akkor láttam ezt a képet. Lenagyítottam, kijöttem, már állították össze a következő lapszámot, és akkor megmutattam a képet. Akkor döbben csend volt, most egy olyan egy Marcon a főszerkesztőnk volt, aki ránézett a képre, azt mondta, ez lesz a címlap. És bement a szobájába, bevágta a párnázott ajtót, hogy csak úgy döngött a ház, úgyhogy nem zártak be a fogdába ez alkalommal kivételesen.
A katonaságból hogyan jött le a Gagarin űrrepülése? Tehát, hogy mi jött át egy sor katonának ebből az eseményből?
Ez egy érdekes história volt, mert a Gagarin azért nagyon kiválasztották ám a Szovjetunió, vagy nagyon szimpatikus fiatal ember volt, nagyon népszerű volt. Tényleg egy szeretetreméltó, szőke, mosolygós, és hát ugye az őrült nagy esemény volt, hogy elsőként a világűrbe. Hát most már ugye törik a fejüket sokan, hogy tényleg első volt-e, de azért írtam én meg a könyvembe, úgyhogy a kilövést és a föld körüli utat elsőként túlélt űrhajós, így óvatosan, mert vannak két helyek, de mindegy, az biztos, hogy ő volt az első, aki megkerülte a földet, mert ez egy kört írt le a Gagarin. Tényleg hősként ünnepelték, és lelkes volt az ország, szóval szeretettel fogadták, sokfelé elvitték, és hát végig mosolyogta az egész utat.
Hogy került innen a filmgyárhoz?
Voltak éppen nekem az egyik vágyam mindig a Színház és Filmművészeti Főiskola volt. 56-ban, amikor már tartani lehetett attól, hogy engem behívnak katonának, akkor csak rendezői szak indult. Na most azonnal lebuktam, mert kellett vinni fényképeket. Na most én 30x40-es megnagyított kiállítási kópiákat vittem, míg a többiek ilyen tenyérnyi ilyen-olyan képeket. De ez rögtön föltűnt, hogy ez a pasas kilóg, és már másodikra a vizsgáztató Makkároly, egyébként, mert ő volt a... De én akkor nem tudtam, hogy ő a Makkároly. Azt mondta, hogy... És tulajdonképpen nagyon sportszerű volt, mert azt mondta, hogy ő látja, hogy a születési évszámomból is, hogy én csak meg akarom úszni a katonaságot, és azért szeretnék most rendezőire menni, majd meg a jövő évben, mikor indul operatőr, akkor majd átsasszézok ott szépen. Ám de! Ő azt nem engedheti meg, azt a luxust a főiskolának, hogy fölvesznek most 8 rendezői szakost a 600 jelentkezőből, és akkor csak azzal, hogy ez majd úgyis átmegy jövőre operatőrire. Na most, tehát ez történt, hogy akkor nem vettek föl. Lebeszélt szabályosan, és én el is fogadtam. Megértettem ezt az indokot. Következő évben behívtak katonának, és én az újonc kiképzés kellős közepén szabályosan kiszögdöstem a laktanyából a felvételvizsgákra. Az egy borzalom volt, mert napközben meghajszoltak bennünket, nem tudtam rendesen készülni, de még valami csoda folytán így is elvergődtem a végső, immár leszűkített csapatig. Igen ám, de akkor a főiskola tanulmányi osztályának vezetője, Jankovics Márta, akivel később nagyon jóba lettem a filmgyárban, amikor oda került, ő óvatos duhaj volt, és megkérdezte az illetékes szerveket a minisztériumba, hogyha fölvennének, volt egyébként még egy katona, aki így, tehát ő is eljutott a végig, ha fölvennének bennünket, akkor leszerelnének-e. Mire felháborodott üvöltés volt az, micsoda, hogy kerülnek egyáltalán oda ezek a felvételire? Hogy, amikor újonc kiképzés van? Az elvileg akkor nem tehette ki katona a lábát a laktanyába. Na hát akkor ezen elgondolkodott, és kihúztak a listáról, és nem tudom, azt hiszem, egy bolgár meg egy albán srácot vettek föl. Na de. Tehát ez a vágyam, ez megvolt, hogy a filmgyár. Ez mindig ott volt ugye a mélyben. És a Ceklédi Fotoklubba együtt kezdtünk fotografálni egy Lőrinc József nevű fiúval, aki viszont operatőr lett, és ma is az, és sok játékfilm fűződik a nevéhez, Nápolyt látni és meghalni, a Bűbájosok, nem is sorolom, szóval Gál Istvánnal, Sárával sokakkal forgatott. És ő szépen elvégezte a főiskolát, és elkezdett haladni ott a filmgyárba a ranglétrán. De mindig fűzött engem, emlékezve valamikori vágyamra, hogy menjek át standfotósnak. És hát a végső lökést, hogy rövidre fogjam a dolgot, az 1968, a csehszlovákiai bevonulás ideje adta meg, amikor egy hajnalba, verejtékbe, fürödbe arra ébredtem, hogy én odaát haditudósító vagyok, azt álmodtam, és éppen leköpdösnek ott a helyi lakosok teljes joggal, és akkor kértem, hogy eljöhessek ettől az újságtól. Na most ez nem volt olyan egyszerű egy katonai laptól eljönni, úgyhogy fél évig húzódott, és egyre magasabb fórumokra kellett a kérelmemet beadni. Míg végül elunták, és 1969 nyarán elengedtek. Amikor azt ki tudtam mutatni, hogy magam helyére állítottam egyen értékű fotóstársakat, akkor megérezték, hogy szóval, hogy eltökélt vagyok. és akkor nagy nehezen hozzájárultak. Na, és akkor így mentem át a filmgyárba, mondom, 1969. július 1-én léptem be a Ma Film kapuján.
És ott milyen feladatai voltak?
Hát a standfotózás. Na most ez mi is ez? Ugye a standfotós elnevezés az a német állófotós megfelelője. Azt tudjuk, hogy a filmgyártás szakszavai azok a németből jöttek. Ugye kint német stúdiókban tanultak Ejben István és társai, a híres operatőr, de még sokan mások ott tanulták a szakmát. Az UFA, hát az egy híres filmgyár volt Németországban. Tehát a bűne, a svenkelés, a fárt, ugye, amikor kocsizik a kamera, ezek a szakszavak mind onnan jöttek. Blende, nem is sorolom, hát ez közismert szavak. Na most ez a standfotós az elvileg és gyakorlatilag a jelenetfotókat készíti, vagyis azokat a képeket, amelyek a mozik kirakatába kerülnek, abból a célból, a reklám célból, hogy arra bemegy a közönség. Ott ismerkedik ugye egy mozik kirakatában először a potenciális látogató.
Érdekes, én mindig azt hittem gyerekkoromban, hogy ezek a filmből kivágott kockák.
Igen, ez a közhiedelem. Na most itt az a technikai akadálya, hogy ezt ki lehetett volna vágni, hogy ugye a legkisebb képméret, amit a fotóban használtunk, az a Leica méret, az a 24x36. De a film kocka, kockát mondunk, de hát ugye valóságban ez téglalap, tehát a kockát mondunk felvételre. A filmben még kisebb, tehát fele egy 24x36-os negatívnak. Vagyis az olyan kicsi, hogy arról, ha a mokép azt álmodta volna, hogy a szikra mozi bejáratában egy méteres, vagy ne adj Isten, a mennyezettől a padlóig érő képet szeretne nagyítani, az technikailag lehetetlen volt, mert szétesett, egész egyszerűen életlenné vált. Na most ezért alkalmaztak külön fotósokat. Hát olyannyira, hogy Amerikában ezt 9x12-es sík filmre fotografálták, hogy annak metszően élesnek kellett lenni, átrajzolt, negatív, és a többi. Ezek híresek ma, ugye ezek a glamour fotók, amik ilyen albumok formájában kaphatók a régi filmszínészekről, ezeknek megvannak a technikai adatai. Hát hatalmas üveglemezekre, meg sík filmekre készültek. Tehát így indult a standfotózás, a jelenetfotózás. De ahogy korszerűsödtek a nyersanyagok, úgy mentek össze a negatív méretek. De Inkei Tibor még, ugye, aki a leghíresebb standfotós volt, ő még 9x12-es Linhof technikával fényképezte mondjuk a közhívő ember fiait, vagy az egri csillagokat 1960-as években. De megint szinte forradalom volt, amikor a Fekete Szem éjszakájában éppen Inkei Tibor mesélte el, hogy volt egy francia fotós is, aki már egy 6x6-os géppel fényképezett. Hát ez mindenkinek leesett az álla. És kézből. Tudjuk, ő még elkiáltotta magát egy jelenet végén, hogy fotó, és akkor a kamerát elvitték, ő beállt annak a helyére. Erre türelem volt, és szóval megadták a módját, hogy ez így készüljön el. És akkor a Tibor állványon a gép megmondta a színészeknek, hogy annak a 60 másodperces vagy 25 másodperces jelenetből melyik pillanatot kéri. És akkor ők beálltak, és szóval ez egy halálos komolysággal folyt ez a standfotózás. Na de jött a 6x6, ami már mozgékonyabbá tette a dolgot, a nyersanyagok érzékenyebb lettek, és kézből is lehetett dolgozni. Még egy óriási segítség volt, amikor én beléptem a filmgyár kapuján, hogy egyre több film készült utószinkronnal. Addig ugyanis hasznos hanggal készült, ami azt jelentette, hogy a felvétel közben, ha a legkisebb pisszenés volt, az behaladszott volna. Tehát ugye, hát most ehhez akkor körül kell írni, hogy folyt a stúdiókban munka, amikor elindították a felvételt, duda szólt előtte, hogy a környéken meghalt az udvaron is az élet a műtermek táján. Egy autó nem indulhatott el, tehát ugye az behaladszott volna. Ez volt a hasznos hang. De abban az időben kezdtek térthódítani az utószinkronos filmek. Ez azt jelentette, hogy bele kattinthattam már, ha nem zavarta a rendezőt vagy a színészt. És azért akadtak olyan szituációk bőven, hogy azért hogy szépen lehetett halkan kattintgatni. Hát igen, akkor utólag kértünk felvételt. De ez mindig a rovására ment a intimitásának, mert ugye amikor lendületből dolgozik egy színész, azért az más volt, mint amikor már ment volna, kész voltunk, és akkor ment volna a büfébe, és akkor én még kértem fotót. Még egyet ehhez a strandfotó históriához, hogy annyira nehézkes az elnevezése. Az angol still photographernek hívja ezt, ami ugye csendes embert jelent, aki a háttérben dolgozik. A strandfotós, ugye miután álló fotós, ez azt hivatott jelenteni, hogy amíg mozgóképet készít az operatőr, én állóképet, de az, hogy állófotós, egyszer csinált velem valaki egy interjút a tévében, és megkérdezte, persze tudta a megoldást, csak viccből kérdezte, hogy ez azt jelenti, hogy nektek a forgatás során nem szabad leülnötök, mert állófotósok voltak. Tehát az beteg az elnevezés, és akkor most a legutóbbi időben azt szorgalmazzák a kollégáim, hogy filmfotós elnevezést használjunk. Még annyit ehhez, hogy az volt a baj ennek a speciális szakmának, nem baja, csak sajátossága, inkább korrigálok, hogy amíg ennek az a része, amíg megállapítom, vagy menet közben elkészítem a felvételt egy jelenetből, az riporteri szemet igényel. De amikor már a mozik kirakatába kerül ez a kép, akkor reklámfotó lesz. Na most ezért nem tudtak minket soha semmilyen skatujába berakni, és lebegett ez a szakma a fotoriporteri és az alkalmazott fotográf és a reklámfényképész között. Tehát ez is egy sajátossága volt a mi tevékenységünknek.
És akkor a fotoművész az ebben egy harmadik kategória?
Na most hát igen. Ezt én, ha szabad így mondanom, erre alkalmazom a műkorcsolya hasonlatot, ahol van ugye kötelező és szabadon választott. Tehát a kötelező az volt, amikor szolgáltuk a film művészet ügyét, és készítettük ezeket a jelenetfotókat. Ezeket soha nem tekintettük önálló művészi tevékenységnek, mert hiszen a rendező, az operatőr és még egy stáb állítja össze, és alkotja meg azt a jelenetet, amiből nekünk ki kell venni annak az eszenciáját. De hát elénk tálalják. Tehát ezt nem tudtuk soha önálló tevékenységnek felfogni. Viszont amit én 5 óra után csináltam, vagy még akár a filmcsináláson belül a sztárfotó, amikor már én ezt külön készítettem egy színészről, vagy a verkfotó, ugye megint egy német szó, a munkakép, tehát amikor az alkotókról, munkaközbe, ők magukat soha nem világították be érthető módon, tehát nekem kellett azt a pillanatot kifogni, amikor megfelelő fények vannak rajtuk, és megfogni olyan intim pillanat közben, amikor elmélyülten dolgozik a színésszel, instruálja, és a többi. Tehát ez viszont már önálló produktumnak felfogható. Illetve most mondom, hogy amikor teljesen a saját ötleteimet próbáltam kivitelezni, 5 óra után, idézőjelben mondom, tehát a munkaidő végeztével, vagy szombaton, vasárnap, tehát amikor nem forgattunk. És hát elég sok minden volt ilyesmi. Tehát így született például a Parlament könyvek sorozata. Azt, amik csináltam, a 1976 80-as évekig, és ez mondom, született 3 könyv, arról a filmgyárban nem is tudtak. Ez egy magánszorgalomból készített képsor volt, és annak pedig az volt a indítéka, hogy mindig, amikor elmentem az országház előtt, azon járt az eszem, hogy miért nincs színes könyv. Tudnék, nem volt. Nem volt az országházról színes könyv. Egy pár ilyen kisebb, nagyobb, fekete-fehér könyvecske az jelent meg róla, de színes nem. Képes lap volt, ugye a képzőművészeti alapkiadó vállalata csinált kívül, meg belül egy-kettőt, és akkor ezt meg lehetett venni, de könyv nem volt. És akkor egyszer az adta nekem a lökést, hogy kim voltam a 60-as években akkor még Jugoszláviának hívtuk, és ott játszottak western filmeket, amit én még gyerekkoromban láttam Magyarországon, de aztán 20 évig ugye azt törölték az amerikai filmeket a listáról. És elég az hozzá, hogy kim voltam, és Splitbe láttam, hogy egy westernt játszanak, cowboy filmet, nem mondjam, ahogy gyerekkorunkban hívtuk, cowboy filmet, és akkor beültem egy este. És, de nem ez, azt már nem is emlékszem a filmre, ellenben a híradóra, ami jugoszláv filmhíradó volt, és abban az egyik riport arról számolt be, hogy egy tengerjáró hajójuk, ami akkor elkészült, följött a Dunán egészen Regensburgig. És tehát alulról jött. Most az operatőr, aki elkísérte és végig forgatott a hajón, egy csodas nitet csinált, a Lánchíd alatt, amikor átmentek, el lehet képzelni, hogy lassan ugye emelkedett, mint egy ez a vasfüggöny föl, és alatta kibontakozott az országház. És az hangzott el a szövegbe, hogy ez a magyar parlament. És fölhördült a közönség. Ezt én akkor nem is nagyon értettem, és tapsba törtek ki. Az, ugye egy filmhíradót úgy nézünk, hogy ilyen, hát ilyen közömbösen, hogy majd csak vége lesz, aztán kezdődik a nagy film. De ez annyira megdöbbent, és aztán jöttem rá, hogy Belgrádban, a jugoszláv parlament, ez voltak épp egy ilyen fehér kocka épület. Tehát ezért döbbentek meg a nézők, hogy a magyaroknak ilyen parlamentje. Én nekem meg a honfiúi büszkeségtől dagadt a keblem. És az is adott aztán egy lökést, amikor végre odajuthattam, hogy pont a Lőrinc Jóska barátom készített egy filmet az országházról a Magyar Televíziónak. És mondja nekem, összetalálkozunk a Gyárudvaron 1976 nyarán, hogy te egy 10 fős csapat megy be, ugye hát ezt a neveket le kellett adni minden adattal. Azért bejöhetne egy fotós is, de a televíziós fotósokat nem nagyon érdekli ez a dolog. Ezer más munkájuk van, és ha van kedved, gyere el. Most elmentem. Hát de ott csak 10 napig dolgozhattam mellettük, és nem lehetett elkódorogni a házba, hanem azt kellett csinálni, amit ők... Ugye az pedig egy macerás dolog, amik bevilágították ezeket a hatalmas enteriőröket. Tehát viszonylag nem sok képet készítettem. Viszont megismerkedtem a műszaki osztály egy csodálatos munkatársával, aki szerelmese volt a háznak, Tippanuc Lajosnak hívták, ő maga farestaurátor volt, és de mindent, szóval mindent tudott a ház minden zegzugáról. És elkezdett engem, látva a képeimet, tetszettek neki, és elkezdett ösztökélni, hogy folytassam a munkát. Most ezt évekig csináltam, de 2 órás belépési engedélyekkel. Mert nekem nem volt egy kiadótól erre megbízatásom, hanem jelentkeztem, mikor ráértem, és 2 óra. Na most ez a 2 óra az a parlamentben, az óriási épületben nagyon gyorsan elröppen, és volt, amikor felállítottam az állványomat valahol, már jöttek értem a parlamentőrök, nagyon barátságosan, de kitessékeltek. Szóval elég sziszifuszi módon gyűlt ez az anyag össze. De végre 1979-ben ott tartottam, hogy már egy megmutatható anyag volt. Akkor Tippanuc elkérte, és valakiknek megmutatta a házba, azt nem tudom, de valószínűleg nagyfőnököknek, akkori nagyfőnököknek, és mit tudom, 2 hét múlva azzal adta vissza, hogy annyit mondhatok a képzőművészeti alapkiadó vállalatánál, hogyha ebből könyvet csinálnak, akkor a parlament átmenne protokoll célra 3000 darabot. Az ugye ajándékozást jelent az odalátogató előkelőségeknek, vendégeknek. Na hát én így mentem el a képzőművészeti alapkiadójához, és akkor egy kicsit lendületet vett a dolog. Összehoztak Egri Margittal, egy művészettörténész nővel, aki jól ismerte a házat, ő írta a szövegrészt, és még kiegészítést kért erről, arról, amarról. És 1980 a könyvhétre, ami akkor májusban volt, megjelent a könyv. Tehát ez is az egyik ilyen szabadon választott gyakorlat volt.
A Filmszínház muzsika az mennyire volt kötelező kül?
Na, igen, most oda úgy kerültem, ugye, hogy a filmgyár is elkezdett egy idő múlva. Amikor bekerültem, az felfelé ívelő korszak volt. A 60-as években hát nagyon sok kitűnő magyar film készült. akkor hozta oda a tévéfilmjeit forgatni a Magyar Televízió. Egyre több nemzetközi produkció született, tehát külföldiek is jöttek forgatni. Úgyhogy, amikor én a filmgyárba kerültem standfotósnak, 10 voltunk. Mire ez az időszak eljött, 27 standfotós volt már a gyárba. Viszont a 80-as években kezdett ez az ív lehanyatlani, lekonyulni, hogy úgy mondjam, és megéreztem, hogy itt leépítések lesznek. Most nem aggódtam én attól, hogy én velem kezdik ezt a sort, de kapóra jött a Filmszínház Muzsika a felkérése, hogy menjek el művészeti és képszerkesztőnek, ugyanis a Fénert Tamás, aki addig ott ezt a pozíciót betöltötte, az akkor induló Képes Héthez főszerkesztő helyettesnek meginvitálta. És én igent mondtam. Most a Filmszínház Muzsikánál is voltak éppen cseberből vederbe kerültem, mert az is leszálló ágba volt, már egy kicsit a hattyúdalát kezdte dúdolgatni. Az, hogy Filmszínház Muzsika voltak éppen a művészetek zömét lefette. Hihetetlenül szerencsés volt már a címe is. És először fekete-fehér újság volt, már a Kádár rendszerbe született meg, tehát 56 után indult ez a lap, de nagyon sikeres volt. Abból a szempontból is szerencsés volt, hogy hetente jelent meg, és emiatt frissen tudott viszonylag beszámolni az aktuális eseményekről. Tehát hatalmas példányszámban kelt ez el, abban az időben még. Már most, amikor az egész lapkiadó vállalat hanyatlani kezdett, mondom a 80-as évek elején, akkor azért érződött, hogy itt bajok lesznek, papírhiány volt, ugye, tudjuk. Most ezt már senki az újak közül nem érti meg, hogy alig tudtak papírt szerezni. Magyarul emiatt levették a példányszámot. Most akkor álságos sajnálattal megállapították a lapkiadó vezetői, hogy az elkelt lappéldányok száma csökkent. Ezért most még silányabb papírt és még kevesebbet fogunk kapni. Akkor következésképpen megint még kevesebb kelt el, és szóval így fogyott. Én egy értekezleten magam krakéler módján megjegyeztem ezeknek a fejeseknek, hogy egyszerűbb volna lerövidíteni ezt a szenvedést, rögtön egy példányba nyomják a Filmszínház Muzsikát, unikum volna, az nagyon kevés példányba jelenik meg, úgyhogy meg is lehet rögtön szüntetni. Most azt mondták, hogy ne bohóckodjak. De hát sajnos ez történt, hogy 1990. novemberében bejelentették a szüneteltetését. Amiben mindenki tudta, hogy ez meg fog szűnni, csak hogy ne legyen olyan heves a reakció erre.
Ott mi volt a feladat ebben a szerkesztőségben?
Ez a művészeti és képszerkesztő titulus, ez egy összetett feladatot jelentett, tehát rovatvezető is voltam, fotorovatvezető, 4 kolléga volt a rovatomban, kitűnő erők, Konz Zsuzsa, aki ma is kitűnő színházi fotográfus, Kádár Kata, Sipos Géza és Mönich László. Ők státusban voltak, és az adott feladatokat ellátták, tehát ugye mindig volt egy szerkesztőségi értekezlet, ott a következő lapszámot összeállítottuk, hogy mit kell csinálni, ki hova menjen. És akkor ők rendszerint újságíróval mentek, és amíg az interjúkat készítettek, ők fotografáltak közben színházi próbán, vagy filmgyárba, koncertpróbán, tehát mindaz, amit lefedett ugye a lap címe. De a feladatom volt az is, hogy a külsősöktől, tehát MTI, mi mindenhova nem tudtunk eljutni, tehát viszont eljutott az MTI, vagy külsős egyéb kollégák, televíziós kollégák, és akkor ezektől kellett nekem összegyűjteni a képanyagot. Ennek a minőségi felügyelete volt a gondom. Nehogy Isten, még külföldről is adott esetben képeket kellett szerezni.
Filmszínház Muzsika megszűnte, utána reformhoz került ugyanebben a funkcióban, de a reform az ugye egy eléggé eltérő profilú lap volt.
Pontosítani kell, mert a reformnak volt a rendszerváltás után egy olyan korszaka, amikor nem csak hogy bulvár, hanem politikailag éles volt. Ez a Tőke Péter főszerkesztése mellett készülő reform volt.
Hát a kuril is ilyesmi volt akkoriban.
Igen, de akkor megszűnt, és mi már egy olyan csapatot alkottunk, amikor újra alakult, Szerdahelyi Csaba lett az új főszerkesztő, és teljesen újjá alakult a lap. Most itt megtörtént az a egész különös história, ugye, hogy én már állás nélkül voltam, miután az útilaput fölkötötték a talpunk alá, a filmszínház muzsika után. Tehát én alkalmi megbízásokban éltem, Képes Európának dolgoztam, ide-oda különböző lapoknak, és akkor a reformnál már fölállt az új csapat. 1994. januárjában indult volna az új társaság. És akkor az történt, hogy Fejér Gábor, aki a képszerkesztője lett volna a reformnak, kapott egy kedvező ajánlatot a Népszabadságtól. Hát persze azt választotta. De ennek folyamányaképpen ott álltak képszerkesztő meg rovatvezető nélkül, és megtörtént az, ami a magyar újságcsinálásban eléggé példátlan, hogy azok a kollégák, akik már ott voltak státusban, a saját fejük fölé meghívtak engem rovatvezetőnek. Amit a lapvezetése meg a menedzsment elfogadott. Tehát ez egy egész különös história volt. Hát így dolgoztam. Aztán, de a feladat nagyjából ugyanaz volt, mint a Filmszínház muzsikánál. Tehát egy képszerkesztő feladat. Képeket beszerezni innen. Ott is volt egy nagyon jó fotorovatom, egy nagyon jó ötfős csapatom.
Mennyire lehetett a fotoriportokat, vagy hangsúlyos helyen szereplő fotókat, a címlapot leszámítva magyar sajtóban közölni akkoriban? Mert mára, mintha a fotó, mint önálló műfaj, nem nagyon jelenik meg legalábbis a nyomtatott sajtóban.
Igen, abban az időben 2-3 oldalas, meg hát ugye a Képes Hét, ami abban az időben indult el, és aztán szép csendbe be is fulladt, az még óriási képriportokat közölt. És bitang jó fotósokat szedtek össze, tehát remek csapat dolgozott ott. Valamilyen oknál fogva, de én ezt nem is hiszem, hogy terjedelmi, meg nyomdatechnikai, meg anyagi okok miatt, ez elkezdett sorvadni. És már egyre kevesebb olyan újság volt, és van, különösen ma, amelyik önálló képriportokat közölne. Én szerintem csacskaság, mert a képnek nagy létjogosultsága van. Én nagyon sokszor... Én nem vagyok egy ilyen kukkoló típus, de ha akarom, ha nem, amikor héven utazom be Csillaghegyről, ott előttem ülnek az emberek, és újságot olvasnak. És figyelem azt, hogy amikor lapoz valaki, akkor és mindig a képet nézi elsőként, és azt kelti fel az érdeklődését, és hogyha az incsiklandó, akkor végig is olvassa az anyagot. De látom azt is, hogy megnézi a képet, és lapoz. Tehát, de ez az első. Úgyhogy én csacsiságnak tartom ezt, hogy ez sorvad, és hát egyre több kolléga kerül utcára, ma is sajnos. Nem teljesen tudom magyarázni azzal, hogy az internet hatalmas tért hódít, kétségtelen, és oda azért képek fölkerülnek. Egy olyasmi zajlik le, hogy amikor ugye jött a televízió, akkor mindenki azt mondta, hogy a színház halott, meg a mozi meghalt. És aztán kiderült, hogy nem, mert annak is van bája, annak is van közönsége, tehát meg tud élni egymás mellett ez a 2-3 műfaj. Itt is én azt hiszem, vagy legalábbis remélem, lehet, hogy csak a szívem vágyát mondom, hogy egy idő múlva ismét lesznek olyan újságok, amelyek méltó módon és arányban közölnek majd fényképeket.
Elhangzott művészportrék. Markovics Ferenc, fotográfus. Első rész. A beszélgetés második része letölthető az eper.elte.hu címről. A beszélgetés a mai Manó galériában készült 2011-ben Markovics Ferenc 75+5 című kiállításán.